Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, külön köszöntöm kedves vendégeinket, testvéri közösséget, és még nagyobb szeretettel benneteket. Szokásomhoz híven ismét egy történetet hoztam nektek. Az a kérésem már előtte, hogy legyetek kedvesek nagyon-nagyon figyelni, és az lesz a kérdésem majd, hogy ki milyen tanulságot vonna le a maga számára ebből a történetből. Még lehet, hogy a felnőtteknek is van tanulság benne. De kíváncsi lennék, hogy nektek mit mond ez a történet. Ennek a történetnek az a címe, hogy Vigasz a bajban. Így hangzik. Nehéz néha megérteni, hogy miért bántják egymást az emberek, amikor jók is lehetnének egymáshoz. A gyerekek meg átveszik a felnőttektől ezt a magatartást. Sok imádság és hosszú betegség várakozása után Évi felépült és már újra járhatott iskolába. A doktor bácsi azonban eltiltotta a nehéz munkától, s így nem tornázhatott a többiekkel. Sajnos sok lánynak már 10 éves korára a szülei igen drága ékszereket vettek. Ezeket viszont nem tűrte a gyerekeken a tornatanár, mert baleset veszélyesek voltak. Ezért Évire bízták, hogy vigyázzon rájuk, mert mindig a felmentettek őrizték a drága órákat és köves gyűrűket. Egyik nap nagy baj lett, mert az egyik lány vastag aranygyűrűje eltűnt. Az egész lányosztály azt kereste tornaóra után az öltözőben, de a gyűrű sehol. A tornatanár ráripakodott Évire. Hova tetted azt a gyűrűt? A kislány nagyon megijedt, mert éppen elég baj volt az neki, hogy a gyűrűt hiába keresik. Ő is tudja, hogy odaadta neki az a lány, most még a tornatanár is hibáztatja. A tanár persze dühös volt nem csak azért, hogy nincs meg az ékszer, hanem azt is morogta magában, minek kell egy 10 éves gyereknek vagyontérő ékszerekkel járni az iskolába, ostoba szülők. A többiek már elmentek, a gyűrű tulajdonosa kiabálva, ezt ki fogod fizetni, keresztanyámtól kaptam, majd elmennek az anyámék hozzátok és megfizetitek. Évi szegény tovább keresgélt az üres öltözőben, még egyszer elhúzott minden padot, minden rést, sarkot átkutatott. Hallottam volna, hogyha kiesett, gondolta és könnyeivel küzdött. Hogyan is fizethetnék ki anyukámék? A kórházi kezelés is sokba került. Amúgy sem voltak Éviék gazdagok. De a szégyenkezéstől is kétségbe esett. Mi lesz, ha tényleg beállítanak az osztálytársaim szülei hozzánk? Hogy fizessük ki a drága gyűrűt? Most már neki is haza kellett indulnia. Az iskola ajtóban még ott ácsorgott az osztály fele, és amikor kilépett, a többiek elhúzódtak tőle, de még elmenőben hallotta a félhangos megjegyzést. Biztos, hogy ellopta. Egész biztos, erősítette meg egy másik hang. Ezek olyanok, mint a cigányok, az anyukám mondta. Sírva ért haza. Édesanyja éppen nagymosással foglalatoskodott, rögtön mondta is. Évikén, vedd le a köpenyedet, kimosom, mert éppen a sötét ruhákat mosom. Gépiesen levette a köpenyt, ebédelni nem volt kedve, hangtalanul ment be a szobába. Pár perc múlva édesanyja kiáltott be hozzá. Évikém, mi ez a kemény a köpenyedben? Szaladt már is ki. Hát a gyűrű. A gyűrű volt a felső zsebében, illetve a felső zsebének volt még egy rekesze, amiben az író eszköz lehetett tartani. A gyűrű ott volt, beszorult a keskeny zsebecske aljába. Azonnal rohant vissza az iskolába, és elmondta a tornatanárnak, ami történt. Majd átadta a gyűrűt. A délutáni napsütésben indult haza ismét, sokkal könnyebb lélekkel, mint egy órája. Csak a szíve fájt a szomorúság miatt. Miért nevezték tolvajnak a többiek? Hiszen ő az osztály legjobb tanulója. Az első fél évet a kórházban töltötte, mégis utolérte a többieket a tanulásban. Szegények, az igaz, de neki mindig tiszta a cipője, ruhája, és az édesanyja reggelente a hosszú szőket szofjait szépen kifésülte, befonta, és fényes fehér szallagot kötött bele. Ahogyan bandukolt hazafele, eszébe jutott a tegnap este. Az esti áhítatnál apukája szokott olvasni a Bibliából. Amikor elolvasta az ígét, hozzáfűzte: az emberek jó része nem igazságos, mert az irigység és a saját rossz hangulatuk, keserűségük arra ösztökéli őket, hogy másokat bántsanak. De mi ne törődjünk ezzel. Beszéljük mindig kedvesen, úgy, ahogyan az Úr Jézus, akit sokkal többen bántottak, mint minket, mégis kedves maradt és türelmes. Ezt az ígét olvasták tegnap este: az igaz ember kedvesen tud szólni, a bűnösök szája pedig csak álmokul. Példabeszédek könyve, 10. fejezet, 32. verse. Tehát a kérdésem áll, amit az elején kérdeztem, milyen tanulságot vontatok le ebből? Ki hogyan értékeli ezt a történetet? Van-e valami hozzáfűzni valótok, gondolatotok? Nincs. Nincs. Semmi. Nem jut eszetekbe. Nem sajnáltátok Évikét. Na, mégis van valami. Miért sajnáltátok?
Hát még most se láttam,
és még? Miért bántották őt?
Hát azt hitték, hogy elrontott mindig.
Igen.
Meg azt hitték, hogy eldugta.
Meg hogy eldugta. És mitől félt Évike?
Az, hogy elveszett.
Egyik, másik.
A másik pedig az, hogy nekik kell majd kifizetni egy újabb, pedig ők szegények voltak.
Igen. Mit gondoltok, hogy helyesen járnak el a szülők, amikor ilyen drága dolgokat vesznek, és odaadják a gyermekeknek, és ők azt például viszik az iskolába, hogy hordják magukon? Nem tartjátok helyesnek. A tanulság, amit olvastunk a végén, a példabeszédek könyve, a 10. fejezet 32. verse: az igaz ember kedvesen tud szólni, a bűnösök szája pedig csak álmokul. Arra kérlek benneteket, hogy mindig kedvesen szóljatok, és mindig győződjetek meg a helyzetről, hogy helyesen és jól tudjatok állást foglalni. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Aranyosak voltak. Ha akartok, visszamértek a helyetekre. Kedves gyülekezet, Máté Evangélium 25. fejezetét keressük meg. És Máté Evangélium a 25. fejezetéből olvassuk el a 13. verset. Tehát Máté Evangélium a 25. fejezetéből olvassuk el a 13. verset. Nincs nálatok Biblia, ugye, Ábel? Nincs. Sajnálom. Tehát Máté 25.13, ismerős ez az ige, ez így hangzik: vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljön. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljön. Ez a kifejezés, hogy vigyázzatok, például ott is ugyanez szerepel, amikor az Úr Jézus a Gecsemáni kerti küzdelmében van, és emlékeztek, hogy azt mondta a tanítványoknak, hogy vigyázzatok és maradjatok velem. Vagy ott is ez a kifejezés áll, amikor a három tanítvány aludt, és Jézus hozzájuk ment, és azt mondta, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, mert a lélek kész, de a test erőtelen. Ez a kifejezés, hogy vigyázzatok, ez azt jelenti, hogy ébren van, éber, éberen viraszt, őrködik, vigyáz. Tehát egy folyamatos, jelen időben egy állandó ébrenlétre hívja fel a figyelmet, egy lelki ébrenlétre. Azért fontos az, mert Jézus azt hangsúlyozta, hogy mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát, amelyben az embernek fia eljön. Jézus még mindig a tanítványoknak arra a kérdésére válaszol, amelyet Máté Evangélium a 24. fejezetnek a 3. versében tettek fel a tanítványok. Hozzámentek az olajfák hegyén, és azt kérdezték tőle, hogy mikor lesznek meg ezek, és hogy milyen jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És az Úr Jézus ezt a nagy vázlat proféciáját 4 példázattal fejezte be. Ebből az első 3 példázat, a gonosz és a bölcs szolga, a 10 szűz példázata, a talentumok példázata, az kifejezetten az ő népéhez szól, az ő népéről szól, különösen azokhoz, akik az ő visszatérése előtt élnek közvetlenül. És a 4. példázat, a kecskék és a jók példázata, az pedig a nagy ítélet napról, amikor ő elébe gyűjtetnek minden népek. És a mostani alkalommal a figyelmünket a 2. példázatra terelnénk, amely a 10 szűznek a példázata. A 10 szűznek a példázatának az alapjául az Úr Jézus a korabeli mennyegzőt vette alapul. Bizonyára emlékeztek erre, hogy az úgy zajlott, hogy a vőlegény az esküvő napján az ő násznépével elindult a mennyasszony házához. Ott a mennyasszony édesapjától elkérte a mennyasszonyt, majd a mennyasszony násznépe csatlakozott a vőlegény násznépéhez, és együtt mentek vissza a vőlegénynek a házához, és ott látták vendégül a násznépet. És ez a 10 szűz, akikről a példázat szól, ők is ott voltak a mennyasszony háza környékén, és várták a vőlegényt, hogy mikor érkezik meg a vőlegény, hogy amikor megérkezik, akkor csatlakoznak hozzájuk, és visszamennek, és részt vesznek a vőlegény házánál az esküvőn, illetve az azt követő vacsorán. Azt olvassuk a 10 szűz példázatáról, nem olvasnám fel, hiszen mindnyájan ismerjük, hogy így kezdődik, hogy hasonlatos a mennyeknek ország a 10 szűzhöz, akik elővették az ő lámpását, és kimentek a vőlegény elé. Azt látjuk, hogy az Úr Jézus előre elmondta, hogy ebből a 10 fehér ruhába öltözött nőből 5 eszes, és 5 pedigről úgy olvasjuk, hogy bolond, én utána néztem, inkább esztelennek fordítanám. Tehát 5 eszes volt, 5 pedig esztelen. A példázat pedig majd rátér arra, rávilágít arra, hogy az eszesek miért voltak eszesek, és az esztelenek miért voltak esztelenek. Tehát ez a 10 szűz, a 10 fehér ruhába öltözött nő így mentek ki a vőlegény fogadására. Azt olvassuk, hogy az eszesek, ők a lámpások mellett volt tartalék olajkancsója mindenkinek, de a kancsójukba csak ők vittek tartalék olajat. Az esztelenek nem vittek magukkal tartalék olajat. Azt is olvassuk a példázatban ezek után, hogy a vőlegény késett. Többet késett, mint ahogy gondolták. De végre megérkezett, és akkor egy harsány hang kiáltotta bele az éjszakába, hogy imhol jön a vőlegény, jöjjetek elébe. Közben a szüzek elszúnyadtak, és elaludtak. Én hallottam ezt a magyarázatot már úgy, hogy az eszes tüzek azok csak elszunnyadtak, az esztelen tüzek pedig elaludtak mélyebben. Tehát azt kell mondjam, hogy nem így van. Mind a tízre azt mondja, hogy elszunnyadtak és elaludtak. Sokkal inkább az elalvásnak a fázisairól van szó. Elszunnyadtak az annyit jelent, hogy álbólint, vagy elszenderedik, utána pedig elaludtak. Fölébredtek, amikor hallották a harsány kiáltást, és akkor vették észre, hogy az égő lámpásukból fogy az olaj, mert a láng alszik, és csökken a magassága. És akiknél volt tartalékolaj, azok elővették a kis olajos kancsójukat, feltöltötték, és a láng magasra szökött, és újból világított. Az esztelen tüzek nem tudtak önteni olyat. Nem volt náluk tartalékolaj. Emlékeztek, azt kérték az okos tüzeket, hogy adjanak az övékéből. Mi volt a válasz erre? De az volt a válasz, hogy nektek se lesz elég, és nekünk se lesz elég. Nem tudtak olajat adni nekik. Azt tanácsolták, hogy menjenek el az olajárusokhoz, vegyenek maguknak, és úgy jöjjenek vissza. Ugye a történet azzal fejeződik be, hogy amíg elmentek olajat vásárolni, beszerezni, közben megérkezett a vőlegény a mennyasszony házához. A mennyasszonynak a nász népe, aki ott volt és készen volt, és az az öt fehér ruhába öltözött nő, akiknek a lámpásuk égett, csatlakoztak a nász menethez, visszamentek a vőlegény házához, és bezárták az ajtót. Közben az öt esztelen fehér ruhás nő beszerezte a tartalék olajat, mentek a világító lámpással, bezárt ajtóval találkoztak. És akkor zörgettek, bekiabáltak, szóltak a vőlegénynek, nyilván tudták, hogy hol van a vőlegénynek a háza, bekopogtattak, zörögtek és kérték a vőlegényt, hogy nyissa meg. És emlékeztek arra, hogy mi volt a vőlegénynek a válasza? Mi volt a vőlegény válasza? Nem ismertelek. És ez a legnagyobb tragédia. Úgy gondolom, hogy az Úr Jézus szájából elhangzó legtragikusabb és legszomorúbb mondat ez, annak a hívő, mondhatom így, adventista számára, aki abban a hitben élt éveket, vagy évtizedeket, hogy ő várja az Urat, hogy kész az Úr Jézus eljövetelére, és amikor ténylegesen bekövetkezne a találkozás, akkor az Úr ezt mondja neki, nem ismertelek téged. Mi a kérdés? Mi a kérdés? Miért mondta az Úr azt, hogy nem ismerlek téged? Mi a válaszra a tíz szűz példázata alapján? Mert nem volt tartalék olaj. Mi a kulcs ennek a példázatnak a megértéséhez? A tartalék olaj. Azt szeretném megkérdezni most, hogy mi rendelkezünk-e tartalék olajjal? Melyik szüzekhez tartozunk? Meg tudjuk-e állapítani? Meg tudnánk-e mondani? Mit tudnánk erre válaszolni most? Hogy én biztosan az öt eszes szűzhöz tartozom. Egyáltalán van-e lehetőség arra, hogy visszaellenőrizzem, hogy én az öt eszeshez vagy az öt esztelenhez tartozom? És ha úgy gondolom, hogy én az öt eszeshez tartozom, akkor valójában ahhoz tartozom? Azt mondhatjuk, hogy ez, ha valami üdvösség kérdése, akkor ez üdvösség kérdése. Mert ha nincs tartalékolaj, akkor az Úr azt mondja, hogy nem ismertelek téged. Most beszéljünk a jelképekről, a Tisztus példázatnak a jelképeiről. Jézus miért jelképezi a 7 fehér ruhás nőt szüzeknek? Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az igazi és a tiszta hitet vallják. Ez jellemző mind a 10-re. Kezükben ott az égő olajlámpás. Mi az? Mi az olajlámpás? Mi a lámpás? Minek a jelképe? Az Isten igéjének. 119. Zsoltár 105. Ismeritek az igét. Az én lábamnak szövédnek el a te igéd, és ösvényemnek világossága. Az olaj jelképe? A Szent Lélek. És ezen múlik, hogy az olajos kancsóban van-e tartalékolaj, vagy nincs. Mert hogy az olaj a Szentléleknek a jelképe. Hol jelentkezik meg ez a jelkép legkifejezőbben? Zakariás próféta könyve 4. fejezetében. Én kérlek benneteket, hogy keressük meg, és olvassuk el, majd próbálunk az idővel gazdálkodni. Tehát Zakariás próféta könyvének a 4. fejezete. Ez így hangzik. Majd visszatér az angyal, aki beszél velem, és felkölt engem, mint amikor valakit álmából felköltenek. És ezt mondá nékem, mit látsz te? És mondám, látok íme egy merő aranygyertya tartót, a tetején az olajtartója, rajta pedig annak 7 szövétneke, és a 7 cső a szövétnekekhez, amely a tetején vannak. Mellette 2 olajfa, egyik az olajtartó jobb oldalán, a másik annak bal oldalán. És felelék, és mondám az angyalnak, aki beszél velem mondván, mik ezek, Uram? És felele az angyal, aki beszél velem, és mondá nékem, hát nem tudod, hogy mik ezek? És mondám, nem, Uram. És felele, és szóla nékem mondván, az Úr beszéde ez Zorobábelhez mondván, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a seregeknek, Ura. Ki vagy te, nagy hegy? Lapájá leszel Zorobábel előtt, és felviszi a csúcskövet, és ilyen kiáltás támad, áldás, áldás rá. És szól a hozzám az Úr mondván, a Zorobábel kezei vetették meg a ház alapját, és az ő kezei végzik el azt, és megtudod, hogy a seregek ura küldött el engem hozzátok. Mert akik csúfolták a kicsiny kezdetet, örülni fognak, ha meglátják Zorobábel kezében az onkövet. 7 van ilyen, az Úrnak szemei ezek, amelyek átpillantják az egész földet. És felelék, és mondám néki, mi ez a 2 olajfa a gyertya jobb és bal oldalán? És másodszor is felelék, mondám néki, micsoda az olajfának az a 2 ága, amely a 2 aranycső mellett vannak, és öntik magukból az aranyat. És szól a nékem mondván, hát nem tudod, hogy mik ezek? Ezt mondám, nem, Uram. És mondám nékem, ezek ketten az olajjal felkenettek, akik az egész föld ura mellett állnak. Arról az időről van szó, amikor a zsidó nép a 70 éves babiloni fogságból visszatér az első fogoly csapatokkal, az élén Zorobábellel és Józsua főpappal. Nagyon nagy feladat áll előttük, mert hogy a templomot újjá kell építeni. És hogy ez a templomnak az újjáépítése hatalmas hegyként emelkedett Zorobábel előtt, és nem tudta, hogyan oldódik meg. Azért, mert hogy a külső ellenség támadta folyamatosan, és azt olvastuk, hogy belülről is voltak, akik csúfolták ezt a kicsi kezdetet. Nem kis problémával kellett szembenézzen Zorobábel. És az Úr Zakariás prófétával küldött egy üzenetet számára, és ez az üzenet abban állt, hogy az Úr nem erővel, vagy így is mondhatnánk, hogy erőnek erejével, vagy erőszakkal. Azt írja ott az eredetiben, hogy katonák, vagy hadsereg. Tehát nem egy ilyen külső erővel, külső hatással fog segíteni az Úr, hanem belülről fog segíteni. Azt mondta, hogy nem erővel, és nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. És megmutatott Zakariás prófétának egy aranygyertyatartót, vagy aranyolajlámpást, amely a szentélynek az aranyolajlámpásához hasonlított. Nem tudom, hogy a leírás szerint magunk elé tudjuk-e képzelni. Biztos láttatok festményt, vagy rajzolt róla, hogy nézett ki ez a hétágú olajlámpás. Azt olvastuk, hogy a tetejére volt szerkesztve egy olajtartó, és az olajtartóból a tetejéről két cső vezetett a két oldalán lévő olajfának az egyik ágához, tehát oda csatlakozott be, és ennek az olajtartálynak az aljáról pedig mindegyik karnak a végéhez, amelyen a csészék voltak, amiből világított, ami világított, csővezetékek voltak mind a hét karhoz külön, és ezeken a csöveken folyt az olajtartályból az olaj, és így világított. Úgy végig gondoltam, hogy ez egy csodálatos alkotmány, egy szerkezet. És mennyire kifejezi azt, hogy az Isten hogyan gondolta el, hogy az ő népe betöltse azt a szerepét, amelyre az Úr elhívta. Tudnélik arra, hogy világítson. Most próbáljuk beazonosítani ennek a hétkarú olajlámpásnak is a részeit, amit itt a példázatban olvastunk. Induljunk el onnan, hogy volt két olajfa. A két olajfa minek a jelképe? Így igen, a Szentírásnak, az Ó és az Új Szövetségnek. Ki a jelképe az olajlámpásnak? A hétágú gyertyatartónak. Kik azok, akik a hét karnak a végén a csészék? Kik a csészék? Tessék? Én, meg te. Én, az másik. Az más. Én, meg te, meg ők, meg mindnyájan. Tehát az olaj a két olajfából folyik, nem csöpök, hanem úgy olvastuk, hogy öntik magukból. Tehát van olaj bőséggel. Eljut oda, ahova el kell jutni. Ez egy csodálatos kép, mert azt mutatja be, hogy a Krisztusnak az egyháza hogyan tud világítani. Csak is a Szentlélek által. Az olaj eljut egészen a csészékhez. Mi az, vagy ki az, ami az olajnak útját állhatja? Mert hát ugye amit a látomásban olvastunk, ezek tárgyak. És a tárgyaknak nincs szabad választása. Az úgy van megszerkezve, belefolyik az olaj a csészébe, a csésze pedig világít. Ki az, aki meggátolhatja, vagy megakadályozhatja az olajnak a szabad folyását, hogy a csészébe világítson? Mikor nem kell olaj? Ugye? Ha nem világít. Az a csészében a saját maga csésze állítja meg, mert ha nem ég, nem fogy az olaj a csészéből. És ez kapcsolódik a tízszűznek a példázatához, hogy hogyan juthat el hozzánk a Szentlélek, hogyan lehetünk a Szentléleknek a befolyása alatt, hogyan munkálkodhat el általunk, hogyan töltekezhetünk be Szentlélekkel. Tehát a Szentlélek a hét gyertyatartónak, vagy a hétkarú olajlámpásnak a látomásában én azt értettem meg, hogy a Szentlélek Jézus személyét így teszi jelenlévővé bennünk. Az ő szeretetét, az ő derűjét, az ő tisztaságát, az ő bűntelen életét, sok-sok küzdelmét, imádságát és sorolni lehetne, hogy mi ezt a Jézust látva mind jobban és jobban kérjük az ő bennünk lakozását. A Jézus a Szentléleknek a munkájáról így beszélt János evangéliuma 16. fejezetében a 13. versétől a 15. terjedő versekig, tehát János 13-tól 15-ig. De mikor eljő az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra, mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek, az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Mindaz, ami az atyájé, az enyém, azért mondám, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Az Úr azt az üzenetet küldte Zorobábelnek is, hogy nem erőnek erejével, nem külső ráhatással, nem erőszakkal fog ő segíteni, hanem belülről, nem erővel és nem hatalommal, hanem a Szentlélek által. Hogyan tud akadálytalanul, szabadon a Szentlélek bennünk tevékenykedni? Mert ebből az világosodik meg, az válik kristálytisztává, hogy a Szentlélek sohasem használ erőszakot. Az Isten nem használ erőszakot az embernek a megtérítéséhez, az embernek a megváltozásához. Hasonlóról szól a kenyeret kérő barátnak a példázata Lukács evangéliuma 11. fejezetében találjuk meg. Szeretném megkezdeni, hogy emlékeztek a kenyeret kérő barátra? Ugye úgy szól az a, talán ti is emlékeztek rá, úgy szól az a példázat, hogy utazó vendég érkezik az egyik emberhez. Szeretném megvendégelni, este van, hogy ne éhesen feküdjön le, de nincs kenyere otthon. És átmegy a barátjához, este, késő van, zörget, szól neki, kért, hogy adjon ki. az pedig olyan igazi barátja volt, hogy kiment és rögtön adott neki. Így erről szól a történet? Igazi barátja volt neki? Nagyon kényelmetlen helyzet volt neki, és azt mondta, hogy és nagy-nagy unszolással. Tehát azt mondhatjuk, hogy ennek a kenyeret kérő barátnak a kitartása, hogy így mondjam, a rámenősége, hogy ő addig nem hagyja békén, amíg nem kap kenyeret, mert ő olyan ember, aki nem engedi az ő vendégét éhesen lefeküdni. És ebből a példázatból az Úr Jézus milyen tanulságot von le? Azt a tanulságot vonja le, hogy nem kell őt erőltetni, nem kell ilyen módon fellépni, hanem ott azt mondta az Úr, hogy zörgessetek, megnyitatik, kérjetek és kaptok. És azt a példát említi meg, biztos emlékeztek rá, hogy amikor a gyermekek a szülőktől kérnek kenyeret, akkor a szülő nem követ fogadni. És ha halat kér, akkor meg nem kígyót fogadni. És hogyan fejezte be ezt a példázatot? Hogy mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik. Az olajlámpásnál láttuk azt, hogy hogyan jut el az olaj, hogyan jelképezi az olajnak az útja, a szent lelknek a munkáját. Hogyan tud világítani csésze. Itt pedig azt látjuk, hogy mi a mi feladatunk ebben. Az Úr Jézus azt mondta, hogy a szent lélek mivel, hogy nem külső ráhatással, nem erővel és nem hatalommal, akkor mit kell tenni nekünk, ha ő nem jön erőszakkal és hatalommal, hogy segítsen nekünk? Akkor nekünk kérni kell. Hányszor? Nem hiszem ezt a kérdést feltenni. Hogyan kérjük? Hogyan kell kérnünk, mert hogy ezt is elmondta az Úr, hogyan kell kérnünk a Szent Lelket? Emlékeztek? Hogy? Kitartással. Hogyan kell kérjük? Mi ennek az útja? Így kérdezem. Emlékeztek? Az Úr Jézus azt mondta, hogy én kérni fogom atyámat, és más vigasztalót, vagy pártfogót fog küldeni én helyettem. Ki fogja küldeni? Kit kell kérni? A mennyei atyát kell kérni, mert ő küldi. Kinek a nevében, ki mondta azt, hogy majd én kérem az atyát? Az Úr Jézus nevében kell kérjük a mennyei atyát, hogy küldje nékünk az ő lelkét. És most még van néhány percünk, és térjünk vissza a tíz szűz példázatára, és ezzel szeretném befejezni. Mi volt a probléma akkor az esztelen öt szűznél? A Szentléleknek a hiánya. Szeretném olvasni ezzel kapcsolatosan a Krisztus példázatai című könyvünkből a példázata 10 szűzről című fejezetből a következőket. Amely bemutatja az esztelen szüzeket, hogy miért is nem volt tartalék olaj náluk, miért hiányzott a Szentlélek az ő életükből. Négy pontban olvasom fel, és az első pont az így hangzik. A Szentlélek bírása nélkül pedig mit sem használ az ige ismerete, mert az igazság elmélete a Szentlélek nélkül nem eleveníteti meg a lelket, és nem szentelheti meg a szívet. Mit mond ki ez? Nem elég a Szentírásnak az elméleti ismerete. Kire van szükség? A Szentlélekre van szükség. Láttuk az útját, hogyan jut el hozzánk. Azt is olvastuk a Szentírásból, hogyan kell kérni. Ha nem kérjük, a Szentlélek nélkül is lehet ige ismeret, ugye? Lehet ige ismeret. Sőt, biztos, hogy sokan ismerik az igét. Mi a Szentléleknek a szerepe? A szerepe az, hogy a szívébe vési, nem eleveníti meg a lelket, ha nincs a Szentlélek, és nem szenteli meg a szívet. Tehát a Szentléleknek a kérése elsődleges. Azt kell mondani, hogy prioritást élvez, mert a Szentlélek nélkül nincs megkérés, nincs megváltozás. Második pont. Így olvasom. Hiába ismeri az ember a Szentírás parancsolatait és ígéreteit, ha a Szentlélek nem vési a szívébe az igazságot, jelleme nem változik meg. Mi a második veszély? Mi a második probléma, így is mondhatom, az esztelen szüzeknél? Az első mi volt? Hogy kevés az igazságnak az elméleti ismerete, hogyha a Szentlélek nem szenteli meg a szívet. Mi a második pont? Hiába a Szentírásnak az ismerete, a parancsolatoknak az ismerete, ha a Szentlélek nem vési be a szívbe, ez azt jelenti, hogy a jelleme nem változik meg. Nincs jellemváltozás. Harmadik, a Szentlélek megvilágítása nélkül nem képes az ember különbséget tenni az igazságot és a tévejgés között, és így áldozatul esik Sátán mesteri kísértéseinek. Szeretném megkérdezni, miért esünk áldozatul Sátán kísértéseinek? Miért? Azt olvastuk, hogy a Szentlélek megvilágítása nélkül nem képes az ember különbséget tenni az igazság és a tévedés között, és áldozatul esik az ellenségnek. Negyedik pont. A Szentlélek pedig csak a bírása után való vágyakozás arányában, és azt szerint hat a szívre, amint az ember magát néki átadja. Így munkál az emberben új teremtést, újjá szüli az embert. A bolond szüzek által példázott emberek megelégedtek a lélek gyenge és felületes hatásával. Mi a lélek gyenge és felületes hatásának az eredménye? Az így hangzik, nem elmélkedtek Isten jelleméről. Szeretném megkérdezni, hogy szoktuk-e ezt tenni? Miről szoktunk elmélkedni? Miről szoktunk gondolkodni? Van-e fontosabb? Van-e nagyobb prioritás az életünkbe ennél? Kell-e, hogy nagyobb legyen? Vagy bármi más elsőbséget élvezzen? Tehát nem elmélkedtek jelleméről, nem ismerik őt. A nem ismerésnek a következménye pedig így hangzik, nincs közösségük az Úrral, és nem tudják, miként bízzanak benne. nem tudják, miként bízzanak benne. Hogyan éljenek előtte, miből viszont az következik, hogy Isten tiszteletük külső formává alacsonyul le. Hogyan összegezhetjük, hogyan summázhatjuk az öt esztelen szűznek a lelkiségét? Szeretik az igazságot? Ha kell, védelmezik az igazságot? Mi a probléma? Hogy a Szentléleknek csak a felületes hatása van, és ennek mi a következménye? A látszat. Hogy eljönnek a gyülekezetbe, védelmezik az igazságot. Lehet, hogy, és ha mi az esztelen szüzekhez tartozunk, akkor mi is ilyenek vagyunk. Tehát azért mondom, hogy visszaellenőrizhetjük azt, mert visszaellenőrizhetjük, hogy mi melyik szüzekhez tartozunk. Úgy gondolom, arra meggyőződésre jutottam, hogy még mindig van lehetőség és alkalom. Még nem késő, hogy a Szentlélek bírása után vágyakozzunk. Ugye azt olvastuk, hogy a vágyakozásnak az arányában kapjuk meg. Eltettem magamnak is a kérdést, nem a legjobb következtetésre jutottam. Mennyire vágyok én a Szentlélek után? Ez a kérdés, ez a megváltozásunknak, hogy így mondjam, az életünknek az alapkérdése. Ettől nincs változás, ennélkül nincs megváltozás, nincs megtérés, nincs igazi átadás az Úrnak. Nem ismerjük őt, nem ismerjük az ő jellemét. A vőlegény az ajtón belülről nem tudott mást mondani? Nem tudott mást mondani, mert korábban azt mondta, hogy én kérem az én mennyei atyámat, és más vigasztalót adok nektek. De ők akarták ezt a más vigasztalót? Nem akarták, abban a mélységben úgy, ahogy kell. A kérdés számunkra az, hogy mi akarjuk-e. És én szívem mélyéből azt kívánom, hogy nagyon vágyakozzunk a Szentlélek után. Ha valami üdvösség kérdése, akkor ez üdvösség kérdése. És az Úr az ő kegyelméből ehhez segítsen mindnyájunkat. Ismétlem, a vágyakozás arányában adja az Úr a szent lelket. Megvan az útja, a csodás olajlámpásnak a szerkezete bemutatja, hogy hogyan árad az olaj a csészékbe, hogy világítsanak. A Szentlélek hogyan árad a szívben, hogy betöltsük a világítás feladatát. És arról pedig nem kell szólnom, hogy az utolsó időben ez kiemelten fontos. Azért, mert sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. És az Istennek a nem ismerése tartja fogságba az embereket. Én úgy gondolom, hogyha valamiről elmélkednünk kell, sokat kell gondolkodnunk, az a mindenható Istennek a jelleme. Higgyétek el, ekkor fogunk átalakulni, mert egyre inkább azt látjuk, hogy milyenek vagyunk mi. Nem látjuk meg, hanem az Isten jelleméről elmélkedünk a Szentírásból. Mert ez tökéletesen bemutatja az Isten jellemét. És Isten jelleme leginkább az Úr Jézus Krisztusban, az egyszülöttben jelent meg. Elsősorban a kereszten. Mindent odaadott az Atya. És azt mondta az Úr, hogy ha visszamegyek, akkor nem hagylak titeket árvákul, eljövök hozzátok, veletek leszek minden napon a pártfogóval, a Szent Lelket, mert én kérem az Atyát, és elküldi őt. A mi kérjük a mennyei Atyát Jézus nevében. És én szívből kívánom azt, hogy mindnyájan eszesek legyünk, okosak legyünk, hogy a Szent Lélek átalakító erővel bírjon a mi életünkben, mert akkor elég lesz az olaj, lesz tartalék olaj, és bemehetünk a nász néppel, a vőlegény nász népével, amikor Krisztus visszatér az ég felében a mennyei angyalok sokaságával, és az eszes tüzek pedig csatlakozhatnak ehhez a csodálatos, rendkívüli nászmenethez. Amikor is az Úr Jézus, mint vőlegény, elviszi az ő atyaházába az ő népét, amikor visszajön az ég felhőjén másodszor is. Szívemből kívánom, hogy mi az esesek közé tartozunk az ő kegyelméből. Amen.